A nagy áramszünet kiváltó okai, lehetséges okai, következményei, mennyire vagyunk mi veszélyben, mi állhat a háttérben. Ezeket próbáljuk
fejtegetni. És egy csomó még kérdésként felmerült bennünk, igen.
Aki ebben segít, dr. Szabó László, független energetikai szakértő, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, szia Gábor, jó napot Zsuzsa, üdvözlöm a hallgatókat.
Annyi mindent hallottunk, amit aztán cáfoltak, hogy kicsit el is vesztettük a fonalat, hogy akkor most mi történt az Ibériai félszigeten, és mondjuk utána inkább a következő kérdés lesz, hogy miért éreztette ez a hatását még Grönlandon is. Mi az, amit tudhatunk?
Ne foglalkozzunk azzal, amiket cáfoltak. Amiket tudhatunk, abból a legfontosabbat bemondta Andi a hírekbe. Uh-huh. Alacsony volt a rendszer inercia a történetbe. A rendszer inerciának az elektromos rendszerekben, mert több rendszerben beszélünk inerciáról, az elektromos rendszerekben azt értjük, hogy klasszikusan a fosszilis erőművek generátorai 50 hertzre voltak beállítva. Folyamatosan generálták az 50 hertzes áramot. Uh-huh. Azaz, megvolt a rendszer tehetetlensége, mert az összes erőmű ezt csinálta. És nem csak a fosszilisok, hanem még a vízi erőművek is. Amikor bejöttek a megújulók, főleg a szél és a nap erőművek, ezek ugye elektronikus invertereken keresztül kapcsolódnak a hálózatra, és emiatt nem generálnak a úgynevezett grid forming a frekvenciát, hanem csak követik a hálózat frekvenciáját. Valójában a hálózat segít az invertereknek leadni a frekvencia jelet. És itt jön a lényeg. Abban a pillanatban, amikor 28-án 12 óra 38 perckor megtörtént a baj a Spanyolországban, akkor az áramszolgáltatás 62%-át a megújulók, szél és a PV erőművek adták, és csak 5%-át, 1 gigawattot adtak gázerőművek. Tehát alig volt a inercia, azaz tehetetlenséget fenntartó tényező a rendszerbe, és ilyenkor, ha valaki, ha jön egy rendkívüli esemény, és ugye ezt keresjük, hogy mi lehetett ez a rendkívüli esemény, ha jön egy rendkívüli esemény, akkor kibillen a rendszer. Ezt el lehet képzelni, körülbelül úgy nézett ki a rendszer ilyenkor, hogy egy vékony rúdon sétált a rendszer át a folyó egyik partjáról a másikra, és ilyenkor elég egy szélfúvallat. És a másik, amit nem mondott az Andi, itt öreg rendszerekről beszélünk. Az áramhálózatokban nagyon sok helyen, Spanyolországban is, Magyarországon is 50-60 éves eszközök vannak még mindig beépítve. Az öreg rendszerek érheti a trauma, egy eszköz, egy gyűjtősín, egy transformátor alkatrész meghibásodhat, és ha nincs kellő nagyságú inerciája a rendszernek, akkor borul. És a harmadik, ami nagyon jellemző Spanyolországra, nagyon kevés az úgynevezett interkonnektor, a külföldről betáplált energia. 300-400 kilovoltos vezeték van Franciaországból, egy Marokkóból, és ez a spanyol-portugál közös fogyasztáshoz képest kevés. Az ENCOE, meg az Unió is azt mondja a Spanyolországra és a Portugáliára, hogy áram szempontból ez a félsziget sziget. Annyira el van szigetelve. Kötelezték őket a új interkonnektorok létesítésére, épülnek is. Tehát ez a három volt az úgynevezett core vagy fundamentális faktor, és majd keressük a kiváltó okot.
Aha, ami elintottam.
Mi volt az a rendkívüli esemény konkrétan, hol, melyik alállomásnál, melyik erőmű generátora, ami megborította ezt a nagyon törékeny a pillanatban lévő rendszert.
Egyesek egyébként azt állítják, hogy Spanyolország közepén található két olyan naperőmű rendszer, ami gyakorlatilag bontotta a vonalat itt a hálózaton belül, tehát ők voltak azok, akik lecsatlakoztak 12:30-kor pár percre erről a hálózatról, és ott volt ez a fajta frekvencia beesés, vagy termelés kiesés, ami 37 000 megawattról visszaesett 15 000 megawattra. és ez okozhatta
és
az egyik problémát.
És ilyenkor laikus hogy képzelje el, hogy akkor ilyenkor mint egy óriási nagy biztosítékot lecsapja a rendszer, és akkor leáll az egész?
Ez úgy néz ki, hogy amikor kiesnek termelők, először Zsuzsának válaszolnék, én ebben nem vagyok biztos, hogy ennek ilyen hatása volt, és pontosan így történt. Az ENCOE-nek lesz egy investigation-je, egy nyomozása. Uh-huh. Itt nem tényfeltárás szóval zajlik, hanem szó szerint investigation-nak hívják azt. Ezt majd meg fogjuk tudni ebből, mert ott másodpercekre lebontják az eredmény termékbe, hogy pontosan mi történik. Ha termelő, én egyébként fogyasztási oldalon is láttam a meglepetéseket, hogy 5% alatt, 5 másodperc alatt több mint 15 gigawatttal esett a fogyasztás. Az történik, bármelyik oldalon történik, akár, de főleg ha a termelői oldalon történik rendkívüli esemény, és kiesnek termelők, akkor ez először a frekvencia tartományt érinti, és elkezd esni a frekvencia. És a frekvencia azért érdekes, mert mihelyst már a 49 Hz alá megy, akkor már vannak olyan eszközeink, amik nem működnek tökéletesen. Mihelyst 48 Hz alá megy, akkor már veszélyeztetünk is eszközöket, és 47,5 Hz-nél pedig bizonyos eszközök automatikusan lekapcsolnak, például az áramtermelő generátorok. Tehát ez az a bizonyos a dominó effekt, hogy leeshet úgy a frekvencia, hogy a termelő egységek önvédelmi mechanizmusai további termelő egységeket kapcsolnak le.
Aha, akkor ez okozhatta, ez az egyik
okay, hát
teória.
Most,
igen,
most
ilyen is lehet. Tehát szögezzük le a hallgatóknak, hogy most még spekulálunk, aha. A tényeket majd az ENCOE föltárja. Egyelőre mindenki hallgat. Tehát én ma reggel itt néztem a honlapokat, minden releváns szakmai résztvevő hallgat.
Hát nem állítom, Laci, hogy én minden szavát értettem, és pontosan átlátom a teljes rendszert, az alapján sem, amit elmondtál, de mintha az jönne le ebből, hogy ez bármikor előfordulhat újra, hogy ez nem egy olyan jelenség, ami valami egészen durva véletlenek egybeesése és minimális esélyű dolog lehetne, és balszerencse sorozat kellett, hogy ide vezessen. Tehát mennyire van veszélyben, mennyire lehet ez gyakrabban előforduló jelenség Spanyolországban, és utána térjünk át, hogy na, mi a helyzet máshol. Mi azért nem vagyunk szigetszerű rendszer, mint ők, azt azért tudjuk, de mire számíthatunk Magyarországon?
Ez sajnos így van, és nem ez az első eset. Csak úgy, ha gyorsan felsorolom, hogy az elmúlt 20 évben milyen nagy blackoutok voltak, ami több mint 10 millió embert érintett. 2003-ban Olaszországban volt egy nagy blackout, 56 millió embert érintett. 2006-ban Németország és Európa is ketté szakadt, ráadásul egy cruise ship miatt, amit a legyártásakor leküdtek az ENSZ folyón. 2018-ban a Koszovó és Szerbia politikai vitái miatt volt a blackout és frekvenciaesés, és a legfontosabb a 2021. július 24-e, amikor egy francia erdőtűz miatt ugyanolyan blackout volt Spanyolországban, tehát megvolt a figyelmeztetése Spanyolországnak, két francia interkonnektor egy erdőtűz miatt leállt, és Spanyolország ugyanígy levált az európai rendszerről, és blackout volt, csak rövidebb ideig. És Spanyolország megkapta a figyelmeztetést, hogy teendője van. A teendők között sok mindent lehet említeni. Ez egy majdnem 30 pontos lista, ami a spanyol kollégák, rendszerirányító kollégák kezébe van már több éve, hogy mit kell csinálni, tehát interkonnektorokat fejleszteni, sokkal több gázelőműveket tartani, beüzemelve, futva startra készen, mert ha hidegen indítanak, az órákba telik, és át kell alakítani a megújuló erőművek invertereit a grid követőből grid formáló inverterekké. Egyszerűen ki kell cserélni őket, és aktívan kell használni a rendszer szabályozásba. Ez csak a 30-ból csak 3 fontos.
Oké, tehát hogyha lefordítjuk egyébként a magyar nyelvre, amit mond az egy gyönyörű szakszavakkal egyébként, ami tök jó így reggel 7:30 így kávé mellé, de hogy ez azt jelenti, hogy ez a leállás rávilágított arra, hogyha megújulókat használjuk, az még sebezhetőbbé teszi az energiaellátásunkat, a villamos energiaellátásunkat, mint azt korábban gondoltuk volna?
Ha a megújulókat használjuk, nem grid barát és segítő kapcsolódó eszközökkel, akkor igen, kockázatosabbá teszi.
Tehát akkor...
De van megoldás.
Van megoldás,
csak... Technológiailag készek vagyunk a haladásra, nem a tökéletességre, de a haladásra készek vagyunk.
És akkor ez pénzkérdés vagy elkötelezettség, hogy ezt még nem teszik bele sokan?
Is. Tehát a 21 óta megígérte a spanyol állam, hogy megcsinálnak még több interkonnektort a franciákkal. Még mindig csak építik, de azért építik most már, mert az uniónak van egy úgynevezett Project of Common Interest, 176 olyan projektje, amit közvetlenül megfinanszíroz, még csak a tagállamnak se kell részt venni benne. Akkor kezdték el csinálni, mikor erre kaptak 100%-os finanszírozású uniós pénzt. Uh-huh. Tehát az elkötelezettséggel is van még dolgunk.
Aha, értem. Na nézzük akkor a magyar vonalat. Aggódjunk?
Nem.
De
legyünk felkészültek. Az aggódással nem megyünk semmire, de legyünk felkészültek. Okay. A Gábor említette, hogy nem vagyunk sziget. Igen, Magyarország 7 országgal szomszédos, és 7 interkonnektorunk van. Ez óriási előnyt jelent. Ezt mi kényszerből csináltuk, mert olyan nagy az importigényük, de ilyen esetben, ha esetleg lennének gondjaink, akkor ez a 7 interkonnektor, ez nagyon nagy segítség. Ráadásul a kapacitásuk, az arányos kapacitásuk lényegesen nagyobb, mint a spanyol-francia interkonnektoroknak. A második, és ezt büszkén merem mondani, hogy a magyar rendszerirányítás szerintem jóval fölötte van a rendszerirányításnak, meg a magyar elektrotechnikai szakma is.
Már a spanyolnak? Úgy érted?
A spanyolnak. A Maviros kollégák szerintem nagyon jók, többször is bizonyították ezt, például 2021. január 8-án, amikor Pécstől délre az Ernestinovói alállomáson volt gond, és a teljes Balkán leszakadt, a Magyarországnak nem volt problémája. De csak hogy még tovább dicsérjem az elektrotechnikus meg a villamosipari szakmát, Magyarországon a BME-n van rendszerirányítás tantárgy. Ez egy ritkaság.
Uh-huh. És nem ránthatnak magukkal? Oké, most éppen ott a balkáni esetben megúsztuk, de hogy az ennyire erős bekötöttség nem ránthat magával, hogyha valami Nyugat-Európában vagy tőlünk északra történik?
Azt mondtam, hogy nem kell aggódni, de fel kell készülni, mert bármikor bármi megtörténhet. Alacsony valószínűséggel, de megtörténhet. Tehát történhetnek kábelszakadások, történhetnek trafó alállomás leégések. Érdemes megnézni a márciusi Heathrow melletti Hayes alállomást, hogy milyen gyönyörűen égett.
És
az éjszakába. Tehát ilyen megtörténhet.
És állt le a reptér egész napra, igen.
Igen.
Ami egyébként pozitív ebben az egész történetben, és talán meglepett sokakat, hogy milyen gyorsan helyreállították egyébként a hibát, 24 órán belül, ugye.
Ez gyors.
Hát szerintem igen, ahhoz képest, hogy mekkora
sokakat
pánikot
meglepett,
okozott volna.
Hogy a sötétben mászkáltak majdnem egy állónapon keresztül.
Na jó, de képzeld el, hogyha mondjuk ez 3-4 napon keresztül tartott volna, gyakorlatilag a társadalom, nem tudom, szövetét kezdte volna ki, érted, elmozdult volna akár az
ilyen. Ja, de Zsuzsi, te olyan optimista vagy, ha 3 napig tartott volna, akkor azt mondtad volna, hogy jó, Jaj, de jó, hogy nem egy
hétig. Nem, azt nem gondoltam volna, mert szerintem ott az emberek már teljesen, nem tudom, ilyen kétségbeesett lépéseket tettek volna, de az, hogy 24 órán belül megoldódott, és hogy mennyire higgadtan fogadták ahhoz képest, és fel voltak készülve az emberek erre a helyzetre, zseblámpával mindennel, már aki, igen, de azért ez egy viszonylag jó dolog szerintem, hogy 24 órán belül helyreállt.
Laci, még azért a magyar rendszernek a lemaradásairól is hallunk, meg itt fejlesztések maradtak el, tehát azért most azt mondtad, hogy a szakemberek a helyükön vannak, a Mavir tök rendben van a rendszerirányítás, de azért elavult rendszerek vannak, meg azért azt számtalan szóval hallottuk, főleg a rezsicsökkentés káros hatásaival összhangban, hogy elmaradtak a fejlesztések, sokkal több pénzt kéne tolni a rendszerbe, lehet, hogy nem az irányításba magába, de a villamosenergia rendszerben azért vannak elmaradások. Ezt akkor nem kell túldimenzionálni? Vagy ez máshogy, máshol hathat?
Az elosztó rendszerekben vannak a nagyobb elmaradások. Még várunk arra, hogy behozzuk azt a 30 éves hátrányt, hogy digitalizáljuk az elosztó rendszereinket, tehát mondjuk a 108 ezer trafókörzetből ne csak 5-7 ezer legyen digitalizált trafó, hanem mind a 108 ezer. Hogy mérni lehessen, és távolról irányítani a trafókat, könnyen le lehessen választani trafókörzeteket, alállomás körzeteket, ahol baj van. Rengeteg beruházás kell, a RepowerEU keretében elindultak ezek a beruházások, vásárolják a DSO-k az új fejlett trafókat.
Ami csoda?
A fejlett trafók azt jelenti, hogy távolról, tehát digitális trafók,
a fejlett trafót
és távolról irányíthatók, és
monitorálható. A fejlett trafót azt még úgy kapizsgáltam, ellenben a DSO-val gyűlt meg a bajom.
Ja igen, az a hálózati engedélyes, aki nekünk eladja az áramot, vagy leszállítja az áramot, nem eladja.
Aha, jó, okay.
Az EON-ok, EMAS-ok, TITÁS-ok, DMAS-ok.
Jó, oké.
Jó, még van egy hallgatói kérdés.
Tehát nagyon gyorsan, mert most már szaladnunk kell.
Csak annyi, hogy a vajon milyen demográfiai hatásai lehetnek egyébként ennek, de szerintem
hát ez nem fogja megválaszolni.
Földobjuk ezt a kérdést, és aztán hagyjuk, hogy a hallgatók válaszoljanak rá.
Itt visszautalnék arra, hogy én is úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan helyreállították. Voltak körzetek, ahol még sötétedés előtt helyreállt az áramszolgáltatás. Volt, ahol nyilván csak az éjszaka folyamán, és ez segítette a demográfiát. De a helyreállítás az egy nagyon nehéz dolog, mert egyenként kell a generátorokat a rendszer irányító vezérlésével újrairányítani, mert ha egy erőművet újra akarsz indítani, ahhoz áram kell. Ott kompresszorok vannak, szivattyúk vannak, amikhez áramra van szükség. És még egy visszajelzés, amit a Zsuzsa említett, a spanyol lakosság nagyságrendekkel jobban fel van készülve az előző blackoutok miatt. Tessék elolvasni egy Nárai Tamás interjút, aki kint lakik Spanyolországba, és azt mondta, hogy nem lepődtünk meg, elindítottuk a saját dízeles generátorunkat. Mert van nekik.
Jó, köszönjük szépen, Laci, hogy elmondtad mindezeket, és egy kicsit más aspektusból is rávilágítottál itt a helyzetre. Köszi szépen.
Na, szép napot, jó munkát.
Köszi,
szervusz. Szia.
Dr. Szabó László független energetikai szakértő volt a vendégünk. Természetesen a tegnap előtti most már?
Igen.
Tegnap előtti nagy áramszünet tette. Okait próbáltuk elemezgetni, illetve hogy mennyi esély van arra, hogy ez gyakrabban előforduljon, és esetleg Magyarországon is bekövetkezzen, az, amit az Ibériai-félszigeten láttunk.